Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Szentgyörgyi Albert szerint olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Nevetve gyöngéden azt súgom éjjel, mik az élet, a mézízű élet, csodás jövőt és sok szépet ígér. Ó, Mónika, te drága Mónika, mint csillag, csodás jövőt és sok szépet ígér. Ó, Mónika, te drága Mónika, mint csillag úgy ragyog felé, szép derűs tekinteted.
Fazakas István énekelt. Röviden mai találkozónk tartalmából. Héderfája is része a kiskükölömenti borvidéknek, ahol minőségi borok készülnek. Gyarmati Dénes 1994-ben Peti Ferenc borászt és unokáját, Peti Lóránt Istvánt látogatta meg. Zoltán Erika magyarországi énekes karrierje sok buktatóval kezdődött, de ő kitartóan hitt a sikerben. Erről beszélgettünk vele 2011-ben. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sok munkával jár a szőlőtermesztés és borkészítés, ami szaktudás nélkül elképzelhetetlen. Gyarmati Dénes interjúja 1994 tavaszán készült.
Tavaly ősszel Dicsi-Szentmártonban borversenyt tartottak a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének szervezésében. Bort kértek Héderfájáról is, amely bortermelőfalu, és eljöttem most már egy olyan gazdához, akinek a bora első helyre került a dicsői versenyen.
Petió Ferenc.
Ferenc bátyám, mekkora területen termesz szőlőd?
2 hektár.
Milyen fajtákat termeszt?
30 árin traminert, 42 árin királyleánkát, 80 árin rizlinget, 21 árin muskatájt, 10 árin vegyest.
Melyik bort küldte a dicsői versenyre?
Traminer bort.
Maga ott se volt a versenyen. Tehát gazdátlan volt a bora, és mégis hazajött a hír és az eredmény, s az oklevél ide Héderfájára, hogy megnyerte az első helyet.
Igen. Örventem, boldogultam.
Nem könnyen került ez a bor első helyre, mert nagy munkát kellett kifejtsenek maguk.
Hát igen. Metszés, kopállás, permetezés. Van munka bőven. 6-7-szer permeteztünk. Ridomilla első, azután kékküve.
Külön válogatja ezeket a szőlőfajtákat, és úgy sajtolják ki, préselik ki, vagy összerakják az egészet?
Valamit külön válogatunk, de többséget összevegyítsük. Szőlőről adjuk el, nem csinálunk az egészbe bort.
A tavaly ősszel nagyon megrohanták Marosvásárhelyről Héderfáját, hogy szőlőt vásároljanak.
Sokan vettek tőlünk szőlőt. Egy mázsát, két mázsát, 200 lejbe adtuk kilaját. A mi munkánkat nem számítsuk. De van elég kiadás is.
Egy kicsi jövedelem csak jött azért, ugye?
Hát jött. Volt jövedelem, mert volt termés. Most ebben a két esztendőben erősre szépen volt.
Ennyi földje volt, hogy 2 hektár szőlős visszakapott?
Az én földeim olyan erre estek, ez a 2 hektár, hogy visszakaptam. 2 hektár, 3 hektár a szántó.
Itt most már szólalja meg az unokája is, mert besegít a szőlőtermesztésbe.
Peti Lórándista.
Hányadikos vagy, Lóránd?
Én 8. osztályos vagy.
Mi akarsz lenni, hogyha elvégzed a 8. osztályt?
Megyek vásárhelyre autószerelőnek és sofőrnek. Vakációban, amikor az a jövök, meg segítek.
A szőlőtermesztésben?
Igen, és máshol is.
Most már úgy akarod, hogyha nagy tatárnak sok szőlője lesz, akkor sofőr leszel és kocsid lesz, elszáll is valahova, hogy eladjátok?
Ha nem jönnek ide, vegyék meg, akkor...
El kell vinni, ugye?
Akkor...
Hogy tanulsz, Lóránd?
Nem mondom, hogy jól, de rosszul sem.
Közepesen. Miben segítkezel a szőlőtermesztésben tatának?
Meztem, hordtam a venikét.
A finom szőlőt nyilvánvaló szereted, de a levét szereted-e?
A mustot, a bort nem a legjobban. Nem ittam sokat belőle. Egy pohár.
Most az idén konfirmálsz?
Igen.
Udvarolsz-e?
Nem.
Esetleg a konfirmáló leányok közül egyet választasz?
Lehetséges.
Sok sikert kívánok a tanulásban, és igyekezz, hogy vakációban legalábbis tatának és nagymamának segítsél a szőlőmunkában.
Igen.
Az elmúlt közel 4 percben Peti Ferenc héderfáji borászt és unokáját Peti Lóránd Istvánt kérdezte Gyarmati Dénes. A hangfelvétel 1994. március 13-án hangzott el a Faluvilága című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Jaj, de jó a habos sütemény, mogyoró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, s az én cukrok, tudom, sajnálok az angyalok. csata száll felém. Jaj, de jó a habos sütemény!
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Mindig egy külön varázslat, függetlenül attól, hogy hála jó Istennek az én 25 évem elég töretlen, és ráadásul az elmúlt évek azok nagyon-nagyon jól működnek. Valamiért a fiatalok ugyanúgy, mint a korosztályom is jobban szereti a régi zenét. Ennek az okát ne is kérdezd, mert nem tudom megválaszolni, de talán, ha őszinteletek, nem is érdek. A lényeg az, hogy szeretik, úgyhogy a fellépések mindig nagyon jó hangulatúak és sikeresek. Minden egyes alkalommal, amikor föllépek a színpadra, abban a pillanatban úgy érzi az ember, hogy már nem is számít, hogy mennyit utaztunk, hiszen olyan nagy szeretettel, olyan jó hangulattal fogadnak minden egyes alkalommal Erdélybe. A reggelekről nem is beszélve, amire azért már hegyezek, hiszen olyan reggeliket kapunk minden egyes alkalommal az erdélyi vendéglátóinktól, hogy ez egy külön élmény, amikor ide eljöhetünk. Nagyon sokáig nem mertem bevallom őszintén Erdélybe jönni, de én még abban az időben kezdtem, amikor ez nem volt feltétlenül baj. Tehát akkor nagyon sok mindent lehetett hallani, a régi átkos rendszer még nem úgy működött, mint ma, és én 2000-ben bátorkodtam először eljönni. Akkor még a Dancs Anna Maria apukája hozott engem ide egy ilyen 4 napos rendezvényre, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, és Csíkszeredán volt egy hihetetlenül sikeres koncert. Borzasztó jól éreztem magam, és azt mondtam, hogy ezek után nagyon nagy butaság lenne tőlem, hogyha bármilyen erdélyi felkérést visszautasítanék. Úgyhogy ez azóta nem történt meg. Ha jön a felkérés és az idő összeegyeztethető, akkor minden alkalommal itt leszek, itt voltam és jövök is mindig.
Nem hiányzik az elpocsékolt idő, idézőjelben 86-tól mondjuk 2000-ig, amikor jöhettél volna, de nem mertél?
Nem tudhatom, hogy akkor mi történt, de bevallom őszintén, sose voltam egy bátor emberke. A mai napig saját magamtól a tükörbe meg tudok otthon ijedni, és nem azért, mert amit látok, az olyan észt, hanem mert alapvetőleg félős típusú vagyok, ez persze azért részben vicc. De azért én gondolom, hogy pont az erdélyi magyaroknak nem kell elmagyarázni, hogy milyen volt az életük, sokkal jobban tudják, mint én, hiszen én nem itt éltem. De amilyen hírek eljutottak Magyarországra, és nagyon-nagyon sokan voltak azok, akik várták a lehetőséget, hogy majd mikor lehet jönni. Azok közé tartoztam én is, de hát azért nem váratott az idő örökre magára, ez a szerencse.
Oh,
kislánykorodtól készülsz erre a pályára. 4 évesen azt mondtad, hogy már pedig én énekesnő leszek, és íme az álom beteljesült.
Hát ez nem volt természetesen tudatos 4 éves koromban, de nagyon sok segítségem volt hozzá, hiszen genetikailag úgy van felépítve a kód, hogy nálam 100% a zene. Nagyszüleim, anyukám, apunkám, mindenki zenével foglalkozott és foglalkozik a mai napig. Genetikailag abszolút arra voltam kódolva, hogy valamiféleképpen zene és a zenével együtt a színpad, hiszen anyukám is a színpadon élte az életét, apukám is. És feltétlenül attól, hogy valaki nagyon jó zenész, még ugye nem biztos, hogy színpadra termett ember, de nekem megvolt a velem született, remélem, egészséges egoizmusom ahhoz, hogy a színpadon szeressem magam mutogatni, hiszen azt hiszem azért ehhez ismerjük el, hogy kell egy bizonyos fajta olyan önimádat, ami ha nem csap át egészségtelenbe, akkor jól működhet, hogy az ember szeresse, hogyha fölmegy a színpadra, és ne zavarja azt, hogy nézik. És ez nekem óvodában már kiderült, ez természetesen nem emlékeimből tudom, csak elmesélésből, hogy imádtam, hogyha a színpadon lehetek, asztalból színpadot gyártattam magamnak, és ott énekeltem, és leültettem mindenkit, aki az oviban volt, hogy nézzék meg, mert én most énekelni fogok. Így visszagondolva azt gondolom, hogy meghatározó, de ha másképp alakul az életem, akkor lehet, hogy csak egy jó pofa kis emlék maradt volna, de úgy neveltek a szüleim, úgy terelgetett anyukám, hogy igazándiból a zene és a tánc kapta mindig a főszerepet az életembe, és hál' Istennek elmondhattam nagyon-nagyon sokszor a pályám során, hogy igenis, aki ezt komolyan gondolja és elhatározza magát, teljesen mindegy, hogy mikor 4 évesen, 5 évesen vagy 15 évesen, onnantól kezdve kezdjen el rá készülni, mert azért ehhez különböző ismeretekre is szükség van, amiket meg kell tanulni. Zenei, táncos alapismeretek, amiket ugye 18 éves korig lehet borzasztó jól beszívni a magának az embernek. Készülni kell, időt, pénzt kell szánni rá, és amikor jön a lehetőség, akkor élhetünk vele. De ha csak a lehetőséget várjuk, borzasztó tehetségesnek ítéljük meg magunkat, mert azt mondja a család, de közben azért a technikai tudás nincs meg a zsebünkbe, akkor ne várjunk azért csodát, mert csodák bár néha vannak, de azért nem baj, ha felkészülünk a csodára.
Én úgy tudom, hogy jazzbalettesztél is, és zongoráztál is. Mi maradt meg mára ebből?
Igazándiból mindkettő, hiszen a zongora az ott él a nappalim közepén, és annélkül nincs számomra légtér. A zongora az egy olyan dolog, amihez én, ha még nem is ülök nap, mint nap, de biztos vagyok benne, hogy az idő múltával egyre jobban majd visszajön az életembe a zongorajáték. Pontosan 14 évet jártam zongorázni, tanulni. Csak az azért nem játszhatott végül is főszerepet az életemben, mert a zeneszerzés soha nem érdekelt, igazán arra nem kattantam rá. Viszont zongora mellett ülő zenészként nem lehet énekes táncosnak lenni. És engem sokkal jobban vonzott a tánc, tehát dönteni kellett, hogy a zongora vagy a tánc, és nekem mindig a tánc felé billent inkább a lelkem, úgyhogy a zongora az gyakorlatilag egy olyan része maradt az életemnek, amit tudok, amire ha szükségem van, akkor nem csak hallom a zenét, hanem hála jó Istennek, látom, értem is, tudom, hogy az 5 vonalon hogy kell elboldogulni, még akkor is, hogyha egymás alatt 4x5 vonal van egy aranzsmandban, és ez nagyon sokszor volt hasznos számomra, és úgy gondolom, hogy semmit nem vesztettem, sőt rengeteget kaptam azzal, hogy 14 évig a zongora mellett is ültem nap mint nap, és ezt próbálom tovább örököltetni a lányommal is, akinek ugyanígy zongoráznia kell, ha nem is minden nap, de hetente 2-szer biztos.
Bye.
mikor a Balatonnál találkoztál Pásztor Lászlóval. Ez egy ilyen mérföldkő az életedben?
Vannak az életnek, ugye, ha az ember visszagondolva jelentős állomásai. 84-ig nagyon-nagyon sok ismert és ma is működő híres magyar zenésszel beszélgettem a lehetőségekről, hogy mit szeretnék, hogy szeretnék, és ők hogy tudnának ebben nekem segíteni. És egyik lehetőség sem tűnt olyan jelentősnek, hogy azt mondjam, hogy akkor köszönöm szépen, és élnék vele. A fene tudja, hogy mitől voltam ennyire büszke, de most már így visszagondolva azt mondom, hogy jól tettem, hogy nem álltam be semmilyen zenekarba, semmilyen vokába. A háttérmunkát valahogy alapból elutasítottam, pedig nem voltam sem igazán öntudatos, sem annyira magabiztos, de valahogy mégis úgy gondoltam, hogy ha végre színpadra kerülök nagy közönség elé, akkor azt egyedül Zoltán Erikaként szeretném ott elől én magam, és nem másképp, hiszen ha működik, akkor tudom, hogy benne vagyok én is, ha meg nem működik, akkor lehet, hogy más után kell néznem, és ki kell találnom valami más. 84-ben jött a Laci, ő volt a sokadik magyar híres könnyűzenész. Ő volt az egyetlen, aki nem ígért semmit, hanem azt mondta, hogy neki nagyon jól működik a Neoton, ő mással nem foglalkozik, de neki ez, amit tőlem látott, a dének és a tánc együtt nagyon-nagyon tetszett, és ha úgy érzi, hogy lesz lehetőség arra, hogy egyszer valamilyen módon működjünk együtt, akkor fog szólni. Egy kerek éve eltelt, hogy 85-ben azt mondta, hogy 86-ban lesz egy fesztivál, és még mindig érdekel engem a szólista karrier, akkor próbálja meg az életemet úgy berendezni, 86 júliusában Interpol fesztiválon indulok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Innentől kezdve már hála Istennek egy 25 éves történelemről beszélünk az én életemben, mert onnantól kezdve minden szépen alakult.
Amikor a Szerelemre születtem című számot megírtátok, akkor tudtátok, hogy ez ekkora siker lesz? Siófokon?
Ezt szerintem egyetlen egy szerző sem tudhatja előre. Az tény, hogy egy Pásztor Jakab 60-i szerzőtrió dalával elindulni 1986-ban nem pici előny volt, de hozzátartozik, hogyha a mai napig bárki megnézi bármilyen megjelent CD-n vagy lemezen, nem szerepel az Szerelemre születtem mellett az, hogy Pásztor Jakab 60-i, ugyanis álnéven jelentették meg a dalt, hiszen ők sem voltak biztosak abba, hogy ez bejön vagy nem, és ha nem jött volna be, ami hál' Istennek nem így lett, akkor számukra ez egy kellemetlen afférként tűnt volna fel az életükbe, hogy egy sikertelen énekesnőnek írtak dalt. Így utólag már természetesen mindenki büszkén vállalja, de akkor ők sem merték névleg felvállalni. Természetesen nagyon nagy forral indultam az ő dalukkal, de mivel nem álltak a hátam mögött névleg, mint egy bástya, aki erősít, így valóban nekem kellett megdolgozni azért, hogy ezt a dalt a Zoltán Erikával és ezzel az arccal és ezzel az emberrel, aki én magam vagyok, megszeressék. De hát sikerült.
Támadtak téged annak idején. Mi adott erőt, hogy kivéd ezeket a támadásokat?
Az az igazság, hogy hála Istennek nekem volt egy nagyon-nagyon jó kis családi hátterem. És a családi háttérben ott volt egy akkor 92 éves dédpapa, aki senki meg ne bántodjon, amit mondok, de másképp nem lehet. Ő azt mondta, hogy kislányom, szarral soha ne verekedj, mert te is szaros leszel. És ez úgy megmarad bennem, ez a borzasztó egyszerű mondás, amire mindenre igaz. Tehát ha az embert bántják és úgy érzi, hogy igaztalanul bántják, tehát a vád, amit feléd adnak, az nem igaz, akkor az ellen nem kell védekezni. Arra nem kell odafigyelni, és mint minden dolog, minden csoda 3 napig tart, ez is elmúlik. Én az legelső pillanattól kezdve attól tudtam boldogulni, hogy Siófokon az Interpop Fesztiválon közönségdíjat nyertem. És onnantól kezdve azért működik az életem, mert azok az emberek, akik engem 86-ban és 87-ben az első lemezzel együtt megszerettek, befogadtak, és az életük részévé lettem, ők a mai napig velem vannak. Ezért aztán engem semmi más nem érdekel, semmiféle zenei, semmiféle szakmai, vagy bármiféle kritika, mert nem ők azok, akik engem 27 éve életben tartanak, ami kizárólag az a közönség, aki szereti ezt a zenét. Ők pedig 1000 milliószor igazolták azt, hogy erre nekik szükségük van, és létjogosultsága van a műfajnak, az Zoltán Erikának, a Szőkéknek is, ezeknek az egyszerű, de nagyon szórakoztató daloknak.
Gondolom, hogy nem hiába választottak 8-szor is az év énekesnőjének, most nem sorolom fel az éveket, sőt, 1994-ben Emerton díjat is kaptál.
Igen, hát előbb-utóbb úgy gondolom, hogy a szakma is belátja, hogyha ez a minden csoda 3 napig tart, bizony a szakmára is igaz. Tehát voltak, lesznek, és vannak a mai napig is olyan sztárok, akik egy-egy dallal pillanatok alatt berobbanak, hihetetlenül imádjuk az embert, a dalt, és ahogy jött, úgy el is múlik. Ők azok a bizonyos kipukkant lufik, ami tart egy darabig, és utána pikpak már is felejtjük, mert belépett a helyébe a másik. De azok az emberek, akik az én korosztályom, és ott az engem megelőző korosztály, akár a Neotont, akár a Dolly Rollt, akár az első emeletet, sorolhatnék rengeteg olyan előadót, akik 25 évvel ezelőtt is sikeresztárok voltak, és ma is azok. Őket egy idő után egyszerűen okafogyottá válik bántani, hiszen ha ennyire szereti őket egy ország, egy magyar ajkú, zeneszerető közönség, akkor be kell látni, hogy igenis ennek nagyon-nagyon van életképessége, békén kell őket hagyni, és el kell ismerni, hogy amit csinálnak, azt valószínűleg jól teszik.
Erika, te melyik elismerésnek örvendsz jobban, amikor a szakma ismeri el a munkádat, vagy amikor a közönség?
Kizárólag a közönség elismerése az, ami számomra mindig fontos, amiben visszaigazolást látok arra, hogy tovább szabad csinálom. Azért 25 év elteltével az ember sokszor elgondolkozik azon, hogy kell-e szünetet tartani, vagy nem kéne abba hagyni, vagy nem kéne valami mást kitalálni, de az az igazság, hogy pont a 25 év, ami bár ha visszagondolok, nagyon gyorsan eltelt, de mégis, ha most azt mondanám, vagy valami miatt abba kéne hagynom, akkor valami hihetetlen űr támadna az életembe, amit csak ez a dolog tölthetne ki, a fellépések, a közönséggel való találkozás, és maga a zene, azok a dalok, amik végigkísérik az én 25 évemet. Én addig szeretnék énekelni, amíg a lélek még bennem van, tehát pontosan addig, amíg élek. Ha kell, akkor 4 kézláb, ha kell, akkor széken ülve, csak hadd énekeljek.
Jó, hogy simogat, de a sírás miatt.
Az elmúlt 25 év alatt én úgy tudom, hogy 20 lemez jelent meg. Várható a közeljövőben, hogy lesz egy újabb Zoltán Erika CD?
Gyakorlatilag most volt, csak lehet, hogy egészen biztos vagyok benne, nem jutott el Erdélybe, ami baj, mert így is elment belőle majdnem 10 000 darab, úgyhogy a dupla aranylemezünk már megvan. Ez egy 25 éves jubileumi album, ami gyakorlatilag megpróbálta összefoglalni 10 dalban a legnagyobb slágereket. Egy-két olyan remixel, ami hanghordozóra még nem került fel, amit csak koncerten vagy bulin hallhattak tőlem a nézők, illetve ez a Mehet tovább a show című új dal, de ennek lesz egy folytatás, úgyhogy akkor felhívom az erdélyek figyelmét, hogy szeptembertől egy hónapon keresztül ismét a magyarországi legnagyobb újságárusoknál ott lesz ez a CD, és borzasztóan kedvező 690 forintos áron, ami ugye ma már valljuk be őszintén nem pénz egy CD-ért, inkább azt vigyék haza, őrizzék meg, hogy az ő gyerekeik, lányaik, fiaik is tudják majd ezeket a dalokat énekelni, és annak az eredménye lesz, hogy egy varázslatos számú napon 2011. 11. hó 11-én lesz a jubileumi nagypesti koncert.
Éneklés mellett tánciskolát is vezet, ha jól tudom, 1990-től. Hogy lehet ennyi mindent besűríteni egy napi programba?
Gyakorlatilag szükség van rá. A világon, mint mindenki, mi is pénzből élünk, és bár nagyon jó dolog a közönség szeretete és a fellépés, de nagyon sokszor kevés. Az embernek több lábon kell állnia. A magyar nyelvterületen, ha valaki ismert ember, nem járnak vele azok a fajta anyagi előnyök, mint mondjuk a németországi, az angliai vagy az európai sztároknál, és ezt véletlenül se vegye senki siránkozásnak, hiszen hála jó Istennek sokkal jobb körülmények között élhetek így énekesnőként, mint ha valami mást tennék. Ha valaki a békafeneke alól indult, akkor én igen, tehát én nagyon tudom értékelni azt, hogyha ha semminél több van, hiszen én még 14 éves koromig lavorba fürödtem, és kiártam az udvar végébe a pottyátósra. Tehát én azt hiszem mindent kipróbálhattam az életből, ha akartam, ha nem, hogy tudja körülni annak, hogy ma csörög a telefon a zsebembe, és hogy fűtés van a házon belül bármikor, és ha akarom, föltekerem. De mindenért ma már azért nagyon keményen meg kell dolgozni. A tánciskola 20 éve egy olyan bázis lett számunkra, ami hál' Istennek nem csak a mi anyagi lehetőségeinket teszik stabillá, hanem azoknak a tanároknak is az életét, akik azért 20 év alatt már berendezkedtek erre az életre, és próbálunk stabilak maradni azért, hogy megbízhatóak legyünk, hogy a név jelentsen jót, hogy amikor valaki gondolkozik, hogy hova is vigye ebbe a mai őrületes túlkínálatba táncolni a gyerekét, és esetleg eszébe jut az Zoltánika tánciskola, akkor rögtön mellette jusson eszébe, hogy ja, hát ők mégiscsak vannak 20 éve, azért az csak jelent valamit, és jöjjön igazándiból hozzánk. Tehát manapság, aki azt mondja, hogy elég a két lába arra, hogy megéljen, az szerintem egy icipicit füllen. Csoklábon kell állni, százlábúak vagyunk, mindennel megpróbálunk foglalkozni, ahhoz, hogy most már ne csak a magunk életét stabilizáljuk, hanem a lányunkét is.
Sok sztár azt mondja, hogy jó, hogyha képernyőn van, és jó, hogyha filmben szerepel. A te életedben is volt néhány ilyen alkalom. Például 80-ban volt a Balagás című film, aztán szerepeltél a Barátok közben, de a Szeszélyes évszakokban is néha feltűntél. Mostanában ilyen filmes felkérések érkeznek-e?
Sajnos ilyen filmes dolog mostanában nincs. A 80-as Ballagáskor még érettségiző korban lévő diáklány voltam. Akkor még gyakorlatilag senki nem tudta rólam, hogy ki vagyok. Később realizálódott az emberek, hogy az a göndörhajú lány ott a Ballagás egyik mellékszereplőként én vagyok. De az egy nagyon jó kis kaland volt, hiszen az Edda például akkor lett igazi sztárzenekar, és nekem az Eddára kellett táncolni, hiszen azért válogattak be abba az osztályba, mert én voltam a lány, aki majd táncolni fog az iskolai bálon. Ez egy nagyon jó kis emlék maradt számomra, ott ismerkedtem meg a Szulák Andival, akivel a mai napig jobban vagyunk, hiszen osztálytársak voltunk abban a bizonyos filmen. A 99-es Barátok közt már egy másfajta, egész másfajta élmény volt, hiszen mindig nagyon szerettem volna színészkedni, ez nekem egy ilyen kis álom volt, ami megvalósult a Barátok közttel, és soha nem a színpadi szereplés vonzott a színészetben, hanem pont a filmes része, és Kalamár Tamás, hál' Istennek, rám gondolt, amikor 99-ben úgy gondolták, hogy egy-két ismert arccal szeretnék jobban megismertetni az emberekkel a Barátok köztet, és ott kaptam 3 hétre egy elég kekeckedős, elég negatív figura szerepét, amitől nagyon sokan óvtak, hogy biztos, hogy el kell neked válni, nem vagy ez a karakter, hát ez lehet, hogy nem tesz jót neked. Pedig úgy gondoltam, hogy nem csak azért, mert nagyon szerettem volna ezt a szerepet elvállalni, és megcsinálni, és kipróbálni magam, hanem úgy gondoltam, hogy vagyok én már elég erős Zoltán Erika ahhoz ebben az országban, hogy tudják, hogy ez nem én vagyok, Ivetke a gonosz rózsabisztró vezetőnője, az nem a Zoltán Erika maga, hanem természetesen csak egy szerep. És valóban nagyon sok pozitív dolog szűrődött le ebből mai napig, ha Barátok közt rendezvény van, akkor mindig jelen vagyok. Már szóba került, hogy esetleg folytatásként nem akarja majd a lányom esetleg valami szerepben folytatni az én Barátok köztös karrieremet, de hát ez egyelőre még a jövő.
Mennyire tudod tartani a kapcsolatot? Van erre még idő?
Ebben egy kicsit talán ötyés vagyok. A Facebook, az internet a számomra, ha nem is azt mondom, hogy nem létezik, de egy szükséges rossz. Nekem Zoltán Erikaként Facebook oldalam nincs. Vannak Facebook oldalak Zoltán Erika néven, de egyiket se én magam jegyzem, hanem rajongók, rajongói klubok, akikkel én magam megpróbálok időnként kapcsolatot tartani, de én még az a nemzedék lánya vagyok, akinek nem volt mindennapos része az internet, és bár tudom, hogy jó, tudom, hogy kell, de nem tudok így rákattanni, és nem is akarok. Úgy gondolom, hogy nekem eddig is működött az élet anélkül, hogy naponta idióta képeket tegyek föl magamról, és a személyes megjegyzéseimmel boldogítsam az embereket. A magánéletemet egyébként is mindig szerettem magánéletként kezelni, és úgy gondolom, hogy a Facebook pont az, ami ezt nem teszi lehetővé. Tehát én ebben egy kicsit fafejű vagyok, ez engem annyira nem érdekel, de ezzel együtt vannak rajongói klubok, vannak rajongói oldalak, vannak rajongói társaságok, akik engem megkeresnek, és nagyon sokan vannak így. Akkor velük időről időre találkozom, telefonon, személyesen tartjuk a kapcsolatot, tehát megvan erre a lehetőség anélkül is. Én azt a rendszert szoktam meg, nekem az jött be, és az vált be.
Akkor gondolom, hogy a fórumozókat sem olvasod. Sem a jó, sem a rossz véleményeket.
Nem, én úgy gondolom, hogy az internet valóban az a fórum, ahol a véleményezők javarésze ráérős idejében gonoszságokat fogalmaz meg. Ismeretlenül, látatlanul, csak úgy, mert valami eszébe jutott, és én ennek nem akarok részese lenni. Tehát én ezt lehet, hogy egy kicsit szemellenzős módon, de én ezt úgy zárom ki az életemről, hogy nem foglalkozom vele, nem olvasom.
Pont a sor végére.
Elhangzott zenés portrébeszélgetésünkben Zoltán Erika magyarországi énekessel ismerkedtünk meg. Mennyi igazság és bölcs gondolat volt ebben a 35,5 percben. Jó lesz megszívlelni az elhangzottakat. Hangfelvételünket 2011. augusztus 16-án a délutáni műsorsávban hallhatták.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskei János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Fogarasi Györggyel búcsúzom, a viszonthallásra.
Emléket még őrzöm én, ó, miért nem hittem néked? Miért nem álmodtam én vélet? Miért hagytam, hogy elmenjél? Várt rejár a boldogság, karjaidban megtaláltam, és ma, mikor emléked visszaszáll, csak rád gondolok én örökre már. Emléket még őrzöm én, fáj nekem a furcsa válás, miért nem voltam neked hálás? Féltő hű szerelmedért hívom én, de késő már, válaszra hiába várok, nem jöhet ő vissza már. Hívom én, de messze jár. Pa 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 da, ba 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 pa pa da, már messze jár. Ba pa pa da, 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 már messze jár. Már messze jár.